Életünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 555-ös számú éne, 550-es számú énekével. 550-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a 2. számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 46. oldalán található a 2. számú liturgia. Világosság ragyog felettünk, mert megszületett a megváltó, és nem lesz vége uralmának és a békének. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett az Úr, megmutatta váltságát, és a népek előtt feltárta igazságát. Amen. Isten elküldte fiát a világ üdvözítőjéül, és aki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban megmarad az Isten, és ő is az Istenben. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiutokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, mennyei Atyám, a Te szereteted fényénél látom, mennyire szegény vagyok szeretetben. Bocsásd meg bűnömet, és éreztesd velem szereteted erejét, hogy hozzád hasonlóan gazdag legyek áldozatok és szeretetben az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei Atyánk előtt. Imádkozzunk. Urunk, terjeszd és őrizd meg közöttünk az egyetértést, és ahogyan angyalok énekével hirdettél békességet az embereknek, úgy tégy minket is a békesség gyermekeivé és követőivé. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre az ünnepnapra, karácsony második napjára, oltára őti felolvasású rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Lukács evangéliumában találjuk, annak második fejezetében, a 15. verstől a 20. a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom, a második fejezet 15. versétől, így szól Isten igéje. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg azt, ami ott történt, amit az Úr tudtunkra adott. Elmentek tehát, sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták őt, elmondták mindazt, amit erről a kisgyermekről az angyalok hirdettek. És mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta. A pásztorok pedig visszatértek dicsőítve és magasztalva Istent, mindazért, amit hallottak és láttak, úgy, ahogyan nő megüzente nekik. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük 163-as számú énekünket, 163-as énekkel készüljünk az ige hirdetésre. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, ünnepnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, ahogy írva találjuk a második Zsoltárban, az első verstől az utolsóig, következőképpen. Így szól a második Zsoltár. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában. Izzó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Fiam már tettelek ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasveszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Azért, ti királyok, térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton. Mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyetni. Kedves testvéreim, tegnap egy riportot hallottam Márfi Gyula érsekkel, Veszprémi érsekkel, és nagyon érdekes összefüggéseket hozott a nézők elé, hozott elénk, felhívta a figyelmünket sok minden érdekes dologra, amit ő hosszú élete során tapasztalt és lát a világ dolgait figyelve. Jó volt hallani azt is egyébként, hogy karácsony kapcsán nagyon Krisztus központúan beszélt. Tehát Krisztus helyezte középpontba, nem Máriát, nem Jézusnak az anyját hangsúlyozta, mint ahogy egyébként a római katolikus testvérek általában szokták, mert nagyon Krisztus központúan beszélt. De ami miatt idehoztam egyébként az igehirdetés elejére ezt a riportot, az azért történt meg, mert a szentírási üzenettel nagyon hasonló az, amit elmondott. Ebben a második Zsoltárban, amit olvastam az imént, Márfi Gyula riportjában nagyon erősen előjött. Ő arról beszélt, hogy Európában egy óriási vákum van. Egy spirituális vákum van, a nyugati kereszténység meggyengült, és a muszlimok azért jönnek Európába, mert ez a spirituális vákum keletkezett. Nem azért jönnek egyébként, mert hogy alapvetően ők gazdasági menekültek lennének, hanem azért, mert van egy spirituális vákum, amiben a muszlim erőbe akar hatolni, és ez a nyugati kereszténységnek a hibája. Mondta, hogy ez a mi hibánk, ez nem a muszlimok hibája, nem szabad hibáztatni senki mást, ez a mi hibánk, a mi kereszténységünk veszítette el az erejét, a spiritualitását, és ebbe a spirituális vákumba áramlik be ez a nagy létszámú muszlim sereg. Azt mondta, hogy Európában ma összefogtak a szélsőséges progresszív, liberális erők a szélsőséges konzervatívokkal. Azt mondja, ez a két szélsőséges erő fogott össze Európában, vagy dolgozik együtt azért, hogy a kereszténységnek az alapjait megrengessék, hogy a kereszténységet alapvetően elsimítsák itt Európában. Olyan megdöbbentő látni, hogy ezek a szélsőséges liberális, progresszív erők a szélsőséges konzervatív muszlim erőkkel össze tudnak fogni. De hát nincs ez egyedül a világ történelemben, ahogy itt az igében is olvassuk, és ezért hoztam ide, második Zsoltárban is azt olvassuk, hogy tombolnak a népek, hiába valóságot terveznek a nemzetek, összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak, hogy az Úr ellen és a felkentje ellen induljanak, szóval dobjuk le magunkról a bilincseiket, tépjük le a köteleinket. Köteleiket meg a bilincseket szeretnék ledobni, nagyon különböző népek szövetkeznek itt, ahogy a Zsoltárban is látjuk, ezeknek a népeknek egyébként nincs közös nevezőjük, egyedül csak az, hogy lázadni akarnak Isten népe ellen, meg az Úr ellen. Ismerős ez a mondás, hogy az én ellenségem, az én ellenségem ellensége az én barátom. nincs közös bennünk, csak egy, hogy az ellenségünk közös. És akik ezt a közös ellenséget látják, akkor össze tudnak fogni, és így lesz aztán ez a Nyugat-Európában tapasztalható, meg hát egyébként itt akár Magyarországon is tapasztalható, hogy a szélsőséges konzervatív, meg a szélsőséges liberális ilyen csodálatosan össze tud fogni. De hát a Szentírásban sem egyedüli ez, és látjuk, amikor Jézus Krisztust elítélik, amikor Jézus Krisztust oda citálják Pilátus elé, akkor a szélsőséges ultraortodox zsidó emberek a szélsőséges pogánnyal fognak össze azért, hogy az Isten ellen, az Isten felkentje ellen harcoljanak, az Isten felkentjét öljék meg. Pilátussal, meg egyébként Heródessel is, aki nem volt zsidó ember volt egyébként, de nem volt elkötelezett Isten követő ember, ő egy báb volt ott a pogány Róma kezében, és még azzal is összefognak ezek a ultraortodox Isten akaratát, Szentírást ismerő emberek összefognak azért, hogy az Istennek a felkentjét megöljék, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítsék. De azt látjuk, hogy valóban a pogányok ki is végzik, tehát a rómaiak kivégzik Jézus Krisztust. De azt is látjuk, hogy nem sokkal később lerombolják Jeruzsálemet. Tehát akik összefogtak a pogányokkal, azok valóban sikerre vitték azt, hogy megsemmisítették, akkor, vagy úgy gondolták, hogy sikerre viszik, hogy Jézus Krisztust eltörlik, az Isten fiát eltörlik, de a következménye nem számoltak, hogy annak majd lesz egy következő lépcsője is, nem csak Jézus Krisztust tölik meg, hanem majd felszámolják Jeruzsálemet is, Istennek a házát, ezeknek az ultraortodox zsidóknak a szent helyét. És azóta már nincs áldozati helye, áldozat bemutatási helye Izraelnek, azóta az első század közepén Jeruzsálemet lerombolták a rómaiak, és azóta nem tudják bemutatni a bűnbocsánat áldozatát a zsidó emberek. Beszélnek róla, zsinagógákban összejönnek, de nem tudják bemutatni ezt az áldozatot. Mert annak a helye csak a templom lehet. A szentek szentélyére mehet be a főpap, és ez nincs meg nekik. Nem gondolták akkor, amikor ők összeszövetkeztek a pogányokkal, hogy majd ez lesz annak a következménye, mint egyébként Európa sem gondolja, hogy ez lesz a vége, hogy összeszövetkeznek a két szélsőség, és föllázadnak Isten rendjével szemben. Tehát a keresztény Európának a lelki, spirituális alapkövét ez a szélsőséges liberális eszme bontja meg, ami egyébként még a mi ifjú korunkban indult, és akkor lázadt föl 1960-as években, a 68-as diáklázadás volt az, ami elindította a tradicionális szemléletnek a feleblebontását, akkor jöttek ezek a szélsőséges gondolkodású fiatalok, akik egyébként ma már felnőttként a Európai Parlamentben is ott vannak, és akkor kezdődött a születés szabályozás, az emberiségnek a szabadságvágya, hogy mi határozzuk meg, hogy mikor születik meg a gyerek. És jött az abortusz hullám, akkor már alapvetően szinte dicsőség volt elmenni abortuszra fiatalok körében, akkor jött a fogamzásgátló tablet, hogy majd mi meghatározzuk, hogy mikor szülessen a gyerek. És ebbe az ember belecsúszik, mert azt gondolja, hogy tudom uralni azt, amit az Isten áldásként ad, az anyamély gyümölcse jutalom, olvassuk a Szentírásban, az Isten kezében van a mi életünk, a kezdete is, meg a vége is. Mi azt mondjuk, hogy nem, majd mi meghatározzuk. Majd meghatározzuk, hogy mikor szülessen meg a gyerek, melyik gyerek szülessen meg. Most meg is végletekig ment az Amerikai Egyesült Államokban már az utolsó pillanatig, sőt a megszületés pillanatában is eldönthető, hogy megtartja a gyereket, vagy nem tartja meg. Ez már eszméleten egy-két államban bíróság hozott ilyen döntést, hogy az anya kezébe helyezi a gyereknek az életét, hogy ha megszületett a gyerek, hogy neki nem tetszik, akkor dönthet a halála felül. Aztán elindult a folyamat, később jött az eutanázia, még emlékszem, a fiatal korunkban óriási viták voltak erről, hogy az eutanázia az elfogadható-e, mert hogy az embernek az élete végét tisztességesen kellene megélni, és az a szenvedés, ami jön az életünk végén, az már nem tartozik az emberi méltósághoz, tehát akkor fejezzük be, döntsenek az emberek, és voltak, akik vállalták is ezt, hogy na, akkor ők majd eutanáziát alkalmaznak magukkal szemben, mert gyógyíthatatlan betegségük van, és akkor ők véget vetnek az életüknek, le is filmezték, ezt alkalmasint láthatták is az emberek, hogy hogyan fejezik be az életüket, és nem tudják, hogy az nem fogadják el azt, hogy az Isten kezében van az életünknek a vége. És nem tudjuk, hogy mit hoz ki abból a nyomorúságból, amit a végén meg fogunk élni. Nászulunkat, bocsánat, nem, kománkat hoztam már föl Sámson házáról példaként, aki nagyon súlyos, daganatos betegségben szenvedett, és már eszméletlenül feküdt a kórházi ágyán. Értesítettek bennünket is róla, hogy hát egy nagyon súlyos betegségben van, imádkozzunk érte, hogy a finishben ki tudjon tartani, és vártuk a hírt, hogy na, akkor mikor lesz a temetése. És akkor nem jött a hír, és bátortalanul feleségemmel beszéltünk, hát föl kéne hívni őket, hogy mi van, de hát az ember nehezen kopogtat be ilyenkor, hogy na mi újság van. Tehát azért csak fölhívtam, és amikor fölhívtam a számukat, akkor János vette föl. Na, mi újság van? Most etettem meg a nyulakat, jövök be. Hanem kijöttél a kórházból? Igen, kijöttem a kórházból. És 3 hónapot kaptak még, és a felesége aztán nem sokkal később aztán meghalt János, de a felesége azt mondta, hogy életüknek a legszebb 3 hónapját kapták meg. Ha akkor valaki arra gondolt volna, hogy ne engedjük, hogy szenvedjen ez az ember. Egyébként mentős volt, még lehet, hogy lettek volna cimborái ott, akik ezt el tudják intézni az orvosnak, hogy ne szenvedjen itt. Már eszméletlen, úgy sincs magánál. Fejezzük be az életét. Akkor nem élték volna meg azt a 3 csodálatos hónapot, amit egyébként a felesége jellemzett így. De aztán mi is elmentünk hozzá, tehát még beszéltünk a Jánossal kint a kertben. Kedélyesen tudtunk beszélgetni azzal, akinek az élete végét jósolták, meg láttuk alapvetően. Tehát az ember szeretné kezébe venni az életnek a kezdetét, az ember szeretné kezébe venni az életnek a végét, azokat, amiket az Isten a kezében szeretne tartani. Itt úgy írja ebben az igében, hogy összegyűltek a föld királyai, hogy dobjuk le magunkról a bilincseket, tépjük le a köteleket, azt, amit az Isten ránk rakott, azt attól szabaduljunk meg, döntsünk mi magunk, és akkor majd kiteljesedik az életünk, és akkor majd mi valóban boldogok lennénk. Valaki azt mondta, aki egyébként apácaként élte az életét, hogy az én párom valahol él, csak nem vette észre, hogy én hol vagyok. Nem vettük észre egymást. Egyedül maradtam. Olyan megdöbbentő látni abban az összefüggésben, amit egyébként az egyházak adtak ki nemrégiben, egy olyan nyilatkozatot, amiben az ember méltóságáról beszéltek. És ez azért fontos, mert az ember méltósága egyébként az életének a vége is. Az ember méltósága, amikor párt választ, amikor sokasodik, szaporodik a Földön. Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes vita alakult aztán ki. De nagyon fontos látnunk ezt, hogy az ember bele szeretne szólni az élet kezdetébe, az élet végébe, az ember bele szeretne szólni abba, hogy hogyan élje meg a házasságát, mi a házasság valójában. Az ember szeretné, hogyha a vele született nemiségét meg tudná változtatni, mint amit egyébként itt a szélsőséges gender ideológiával próbálnak jellemezni, meg hogy akkor azonos neműek legyenek a házastársak, azoknak a házasságát áldja meg, még az egyház is, meg Isten áldásával haladjanak tovább. Tehát teljesen fölbajdult az embernek a gondolkodása, és ebből következik aztán a teológiának a formálódása is. A teológia is, egyébként teológusok is sokan a világban, most már nem úgy gondolkoznak Istenről, mint az a mindenható, világteremtő, világ megváltó, megszentelő Isten, aki kiismerhetetlen Isten, aki a mi emberi gondolkodásunkkal kiismerhetetlen. Nem tudjuk fölfogni az ő hatalmas voltát, az ő gondolkodását. Nem érthetjük meg az ő hatalmas terveit. Csipegethetünk belőle, alapvetően a saját életünkre nézve kaphatunk útmutatást tőle, de nem értjük meg az ő hatalmas voltát. A teológia lehúzta az emberi szintre, elkezdi veregetni a hátát Istennek, bratyizik vele, és alapvetően nem azt mondja, hogy milyen hatalmas, kiismerhetetlen, hanem egy furcsa. Mint aki egy hasonló emberi lény, aki furcsaként éli az életét, és alapvetően nevezzük őt furcsának. Ne hatalmasnak, kiismerhetetlennek, dicsőségre, dicsőítésre méltónak, hanem nevezzük furcsának, furcsa lénynek. És ezért aztán hátba lehet veregetni, az Istent meg lehet vele bratyizni. És itt olvasok a második fejezetnek, a második Zsoltár második versében, hogy összegyűlnek a föld királya, a fejedelmek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és a felkentje ellen. Összegyűlnek és szövetkeznek. Amikor az imént említettem, hogy összegyűltek ezek a keresztény egyházak, és kiadtak egy emberi méltósági nyilatkozatot, a jó szándékúan, abban a pillanatban jöttek a népek meg a nemzetek, abban a pillanatban letámadták ezt a nyilatkozatot, abban a pillanatban kikezdték. Jó szándékúan fogalmazták ezt meg, mikor itt járt Ferenc pápa, akkor mondta, hogy a házasság az a férfi és a nő, és pont, ennyi az egész, nem kérdés ez egyáltalán. Ebbe kapaszkodva aztán a többi egyház is úgy gondolták, hogy megírják, hogy a férfi és a nő házassága az emberi méltóságnak az alapja, és ezt persze megtámadták, hogy akkor mi van az egyedülállókkal, mi van azokkal, akik azonos neműek. És nem értik meg, olyan csodálatosan fogalmaz egyébként a Szentírás, amikor arról beszél, hogy az Isten saját képére, hasonlatosságára teremtette az embert. Ember teremtett. Nem nőt teremtett, meg férfit teremtett, hanem embert teremtett. És ez az ember férfiből meg asszonyból áll. És ez egy önreprodukcióra képes teremtmény, aki sokasodni és szaporodni tud a Földön. És ezt megtámadják, hogy miért mondják azt, hogy ez a méltóság, hogy férfi meg asszonynak a házassága. Miért ezt mondják, hogy csak ez a méltóság? Mert méltósága van mindenkinek. Hát persze, hogy van méltósága mindenkinek. A másik pedig az, hogy egyébként nem is értem, hogy miért kell ezt a méltóságot használni. Miért kell az emberi méltóságot használni. Az Isten képűség az egy mérhető fogalom a Szentírás szerint. Isten képűek vagyunk. Isten képére lettünk alkotva. Férfivá és asszonnyá. És itt jön az az apáca, akit említettem, hogy ő mondta, hogy biztos benne, hogy megvan az ő párja valahol. Csak nem találták meg egymást. És az egyedülálló nem hitványabb, mint aki házasságban él. Természetesen semmi gond nincs azzal, hogyha valaki nem találta meg az élete párját. Még. Vagy lehet, hogy sohasem találja meg. De megtalálja a helyét az Isten rendjében. És olyan jó látni azokat az egyedülállókat, akik beszámoltak arról, hogy életük során bár nem éltek házasságban, de rengeteg gyermek volt, aki kapcsolódott hozzájuk. Mert gyermek szolgálatban voltak, a gyülekezetben, különböző szolgálatokban találkoztak gyerekekkel, fiatalokkal, ifjakkal. Olyan széles családjuk volt, mert egyébként Krisztus gyermekeinek családjába tartoztak. És nem érezték magukat hitványabbnak, meg senki sem gondolta, hogy ők hitványabbak lennének bárkinél is. De az Isten egy önreprodukcióra képes embert alkotott. A férfit és a nőt. Nem egymás fölé, nem a férfiban magasabbra téve, az asszony pedig alacsonyabb szintre téve, de nem is magasabbra van téve az asszony, és a férfi meg alacsonyabb szintre lenne téve, hanem ahogy olvassuk a Szentírásban, a férfi oldal bordájából teremtette, mellé teremtette Isten. És hogyha házasságban élik az emberek az életüket, akkor egymásnak segítő társaivá lesznek. Olyan, aki hozzá illő. És alapvetően ez az a csoda, ami az Isten képűségünket adja meg. De ebbe bele lehetett kötni. És ebbe bele is kötöttek. a népek és a nemzetek összegyűlnek, és belekötnek abba, ami az Istennek a köteléke, Istennek a rendje, hogy levessék ezeket a bilincseket, hogy levessék ezeket a kötelékeket. De az Úr rendjét és a felkentjét támadja az összefogott világ, és erről szól a Zsoltárunk. De a második felében aztán elmondja ennek a lázadó világnak Isten, a Zsoltároson keresztül, hogy elküldi a fiát, akinek a kezébe teszi a hatalmat. Rendben van, hogy ti itt egymással összefogtok, és le akarjátok vetni ezeket a bilincseket, meg ezek a bilincsek egyébként töredeznek is, meg úgy érzitek, hogy most már szabadok vagytok, de elküldöm a fiamat, és kezébe adom az egész világot. Ezért legyetek eszesek, térjetek meg az istentelenségetekből, térjetek meg az ilyen lázadásotokból, mert a kezébe adom a világot. És azt mondja, hogy olyan lesz a világ a kezében, mint a cserép, össze fog törni. Egy fémrúddal, vasbottal fogja kormányozni. Olyan megdöbbentő ezeket olvasni. Hogy eljön az Istennek a fia, és összetöri ezeket az edényeket. Így olvassuk, hogy birtokba kapja a földkerekséget, összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Tehát Krisztus kezében egy cserépedény az egész világ. És el is fog jönni. Jézus Krisztus születésének ünnepét üljük ezekben a napokban, karácsony estéjén, első napján, második napján. Azt ünnepeljük, hogy megszületett a megváltó, eljött a világba Krisztus, de Krisztusnak van egy második eljövetele is. Az első eljövetelében elhozta az Istennek a kegyelmét. Megmutatta, hogy Isten mennyire szereti ezt a világot, mennyire szeret téged, mennyire szeretné, hogy te megismerd az ő rendjét, hogy ő benne, te meg ő benne, elhozta a megváltást, szent lelkeit kitöltötte, hogy az embereknek világos legyen mindaz, amit ő cselekedett, amit mondott, de aztán majd jön a második eljövetel, Jézus Krisztusnak a második eljövetele, ami viszont már a törvényszéknek, a bíróságnak a felállítása lesz. És akkor meg lesz mérve az embereknek az élete. Ott valóban törni fog, meg valóban vasvesző lesz. Mert meg lesz ítélve a világ. Úgy, ahogy képekben elénk adja a Szentírás, hogy mint a bárányokat és a kecskéket szétválasztja. Nem lehet keveredni. Akik befogadták szívükbe az Úr Jézus Krisztust, és akik nem fogadták be a szívükbe az Úr Jézus Krisztust. Akik engedték, hogy Isten újjászülje, és újjáteremtse őket, és ebben az új életben jártak, meg azok, akik ezzel ellenálltak, ezzel szemben ellenálltak. Külön lesznek választva. És ez a szétválasztás nem lesz egy vidám esemény. Ez a világ vége, ez a sírásnak, meg a fogcsikorgatásnak lesz az ideje. Szentírás úgy ír róla, hogy az utolsó napok azok szörnyűek lesznek, és a kiválasztottakért rövidülnek meg azok a napok. Tehát fiút, az Isten a fiát azért küldte, hogy a világot betérítse, megtérítse, észhez térítse, hogy megtérjenek, újjászülessenek, Isten gyermekeivé legyenek, és aki meg nem, az pedig össze fog töretni, mint a cserépedény. Olyan jó látnunk tehát, hogy Isten már akkor itt évszázadokkal Krisztus születése előtt figyelmezteti a világot, hogy el fogja küldeni a világba a fiát, térjetek meg, mert gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme, ahogy Ézsaiás könyvében a 9. fejezetben olvashatjuk a Krisztusról szóló proféciát. Gyerek születik nékünk, fiú adatik nékünk, akinek ez lesz a neve. Nagyon csodálatos, hogy felsorolja, hogy így lesz, így fogja a világnak a dolgát fölvenni, hogy az uralom az ő vállán lesz, csodálatos, tanácsos lesz, erős Isten, örökkévaló atya, békességnek a fejedelme. Félelemmel szolgáljátok, írja a 11. versben, a Zsolt, második Zsoltárban. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok. ez a félelem persze nem az a rettegés, amit egyébként sokszor gondolunk, hanem ez a félelem, amit olyan sokszor mondtam már, hogy az Isten félelme az azt jelenti, hogy a hatalmas voltát átérzi az ember. Az ő nagysága tudatosul bennünk, és a mi picinségünk, elveszettségünk is tudatosul bennünk. És ennek a feszültsége adja ezt a félelmet, Isten félelmet, ami szeretettel teli félelem. És ezt a félelmet szeretné az Úr megismertetni velünk, hogy félelemmel közelítsetek, ne bratyizzatok, ne akarjátok sarokba állítani az Istent. Ne akarjátok sarokba szorítani az igéjével. Ne akarjátok sarokba szorítani az emberi bölcsességetekkel, az emberi bölcsesség idézőjelbetével. Ne akarjátok sarokba szorítani, és ne akarjátok bratyizni vele. Mert ő egy félelmes, hatalmas Isten. Olyan jól olvasni a 12. verset, azt mondja, csókoljátok a fiút. Csókolgassátok a fiút. Amikor megszületik egy-egy picin gyermek, akkor az ember szívesen megcsókolja ezt a picin gyermeket, aki olyan hangos a bőre, olyan csókolnivaló, vágyik az ember rá, hogy megérintse. És ezt mondja itt ebben az így, hogy csókoljátok, legyen közöttök kapcsolatotok, szeressétek. Ez azt is jelenti, hogy simuljatok hozzá, idomuljatok hozzá. Csókoljátok a fiút, ez valami olyasmit jelent, hogy sündörögjetek körülötte, folyamatosan keressétek a vele való kontaktust, hogy megtartassatok. Legyen kontaktusotok a fiúval, hogy megtartassatok, hogy üdvözüljetek. Mert valóban a keresztény élet tele van mindenféle buktatóval, kísértéssel, kihívással, de elszakadási veszéllyel is. Sajnos sok Krisztus közelében lévő ember szenved abban, hogy valamilyen okból a szívében már csak kevés hely van Krisztus számára. Ő beszorult a szíve, és már nincs kitárva Krisztus előtt. Krisztusnak már nincs sok hely. Lehet, hogy még valami pici hely akadott, de már nincs hely, hogy eluralja, hogy alapvetően Krisztusnak az akarata, Krisztus terve, megvalósulhasson az ember gondolkodásában. Mert ez a csodálatos Isten-ember kapcsolat, hogy amikor én ő benne, ő meg én bennem, akkor alapvetően már nem külső törvények vezetik az ember gondolkodását, hanem belülről fakadó kényszerek vannak. Amikor már Krisztus gondolkodása folyik át rajtam, mert ki van tárva a szívem előtte, mert ő lakozik benne, mert ő uralkodik benne. Ezért a gondolatom, a szándékom már belőle fakad. Viszont ha nincs hely Krisztus számára a szívemben már, akkor az én óemberi természetem dominál, és ő akar cselekedni. Ő szólal meg, ő cselekszik. Őt érzi a környezetem. Ezért mondja, hogy csókolgassátok a fiút, nyissátok meg a szíveteket a fiú előtt, és fakadjon belőle Krisztus természete, hogy a döntéseitek, az életetek és a bizalmatok benne legyen. Mert attól fél az Úr, hogy el lehet veszni ezen az úton. El ne pusztuljatok az úton, mert fölrángol a haragja. Ha jártok az úton, járjátok az életetek útját, és Krisztus kiszorul belőle, akkor el fogtok pusztulni. Nem a vasvesző miatt egyébként, meg a cserépedény voltatok miatt, hanem azért, mert Krisztus nélkül nincs élet. Isten kapcsolat nélkül a halál állapotában vagytok. Csókolgassátok a fiút, sündörögjetek körülötte, vágyjátok a vele való közösséget, mert általa benne van a ti méltóságotok, megtartatásotok és üdvösségetek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk! Köszönjük néked, fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki valóban csodálatos tanácsos, valóban ő az életünk orvosa, és valóban ő, ami megtartunk. Köszönjük, Urunk, hogy megismertetted velünk, és a szívünkbe költözhetett. Add meg, hogy egyre inkább ki tudjuk tárni, egyre inkább beteljesedhessünk vele, és egyre inkább elrejtethessünk benne. Köszönjük, Urunk, hogy megadtad ezt a világ számára. Látod, Európának a helyzetét, látod a családjaink helyzetét, egyházaink, gyülekezeteink helyzetét. Adj nekünk bölcsességet, Urunk, hogy úgy tudjunk döntéseket hozni. Úgy lássuk életünk kezdetét, meg végét is, ahogy azt te szeretnéd. Hogy benned tudjunk kiteljesedni. Hogy benned kezdődjön az életünk, és benned végződhessen. Köszönjük, Urunk, hogy te adtál rendet ennek a világnak. Köszönjük a bilincseket, a köteleket. Hogy nem engedsz bennünket szakadékba zuhanni, nem engedsz balgaságok felé haladni, hanem szabályozod, pallírozod az életünket. Hadd lehessen így kiteljesedve mindannyiunk élete. Add meg, hogy itt most karácsony ünnepén belőled vehessünk erőt, belőled indulhassunk a hétköznapok felé. Várva a te második eljöveteledet. Készítsd a szívünket, Urunk, hogy mikor megérkezel, örömmel tudjunk fogadni téged. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Addig még lesznek hétközi alkalmaink. Hétfőn 17 órakor asszonykör, kedden 17 órakor biblióra, pénteken 17 órakor újévi istentiszteletünk lesz, szombaton pedig 10 órakor újévi úrvacsorás istentiszteletünk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Mint ahogy ez az istentisztelet is interneten közvetítve van, minden vasárnap és ünnepnapon közvetítjük istentiszteleteinket interneten, illetve a hangfelvételek a hangtárban szerepelnek, később is meg lehet hallgatni, és a 24 órás rádiós szolgálat pedig a philadelphia.lutheran.hu oldalon megtalálható. Hirdetem a testvéreknek, hogy a lelkész választásunk még mindig folyamatban van. Imádkozzanak a testvérek azért, hogy a lelkész testvérek közül, akinek itt van a helye, megtalálhassa, megérthesse, és mi is, a gyülekezet is megérthessük, hogy ki az, akit ide szeretne az Úr rendelni. Pandémia idején be kell tartanunk ezeket a biztonsági szabályokat, amelyeket megalkottunk ebből a célból. Sajnos még a vírus terjed, ezért jelen pillanatban nem működhetnek a bentlakásos szolgálatok, tehát Viatorvágyi csendesetek, eke alkalmak még most nem indulnak, de hordozok imádságban azokat, akik a vírus ellen harcolnak, a gyógyításban részt vesznek. Hordozzuk a betegeket és a kórházban lévőket, és azokat is, akik itt a imádságlistán szerepelnek. Legyenek tehát előttünk a hittanosaink, konfirmandusaink, gyülekezetünk ifjai, egyházunk püspökei, lelkészei, vezetői, döntéshozói, testvérgyülekezeteinknek a vezetői és tagjai. Hirdettük, hogy amerikai testvérgyülekezetünkben Póléknál nagy vihar volt, és az épülő iskolájukat ledöntötte a vihar. Hirdettük is a testvéreket, hogy hordozzuk imádságban ezt a nehéz helyzetet. Nagy öröm egyébként, hogy beszámoltak róla Pólék, hogy körülbelül 18 ezer dolláros kár keletkezett ebben az épületben, amit építettek, és a biztosító az nagyon nehezen dolgozik, állítólag ott is, mint ahogy itt Magyarországon is, tehát jóval később tudják a kártérítést megtenni. De az volt a megtapasztalásuk, hogy amikor kiszámolták, hogy körülbelül ez a 18 ezer dollár szükséges ahhoz, hogy visszaállítsák azt a helyzetet, ami a vihar előtt volt, akkor bekopogott hozzájuk valaki, és azt mondta, hogy most örökölt az egyik családtagjától 18 ezer dollárt, és ezt szeretné odaadni a gyülekezetnek. Tehát pontosan annyi pénz érkezett a gyülekezethez, mint amennyibe került egyébként ennek az állapotnak a visszaállítása. Tehát köszönjük az imádságot, amit értük és mondtak a testvérek, és valóban jó így egymásról tudni, és egymásnak a terhét hordozni. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük 169-es számú énekünket, 169-es ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szeretnénk dicsérni és magasztalni a Te nagy nevedet. Hatalmas Isten vagy, aki ezt az egész világot megteremtetted, körbeöleled. Köszönjük, Urunk, hogy elhoztad számunkra ezt a napot is, Krisztus Urunk születésének alkalmát. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy meglátogattad ezt a világot. Nem hagytad a világot a saját feje útján járni. Az összeszövetkező népeket, nemzeteket felvilágosítottad, észhez térítetted. Köszönjük, hogy megérthetjük Krisztus Urunk születésének csodáját. Köszönjük azt a felkészítést, amit adsz nekünk az adventben. Köszönjük azokat az adventi vasárnapokat, amelyek egy-egy pontja, szegletköve, annak az ismeretnek, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban szeretnél számunkra adni. De áldj meg bennünket, Urunk, hogy készüljünk arra is, hogy újra el fogsz jönni. Add meg, hogy készen álljon majd a Te hívő néped, amikor megérkezel trombita szóval felhőkön. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy addig is még tartama, addig is még szólhat a Te evangéliumod, bizonyságot tehetünk egymásnak arról, miképpen tudod egy-egy emberi életet, tudsz egy emberi életet megváltoztatni. Köszönjük, Urunk, ezeknek a bizonyságtévőknek a fellegét. Áld meg a Te népedet, Urunk, egyházaidat szerte a világon. Add meg, hogy ki a maga helyén a maga küldetését el tudja végezni. Te rombold le a szövetkező népeknek, ellenségnek az erejét. Védj meg bennünket, Urunk, hisz olyan esetlenek vagyunk. Olyan sokszor elfordítja a tekintetünket a világnak a hívsága, kívánsága a Te értékeidről. a te akaratodról, akaratod cselekvéséről. Így erősítsd Európát és Európa népeit, add meg, hogy amiről Márfi érsek beszélt, az a vákum megszűnhessék, hogy betölthesse Európában a kereszténység a küldetését, hogy ott lehessenek a gyülekezetek a helyükön, a gyülekezeti tagok pedig az egyházakban, gyülekezetekben a helyükön. A szolgálók végezhessék a neked való szolgálatot a te dicsőségedre. Ments meg bennünket, Urunk, az ilyen bratizásoktól, meg hogy Istent sarokba szeretnénk szorítani bölcsességeinkkel. Hisz Istennek a bolondsága nagyobb a mi bölcsességünknél. Figyelmeztetsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy érthetjük a te szavadat, és helyre tehetsz bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg egyéni életünket, hogy benne valóban megtalálhassuk azt a teremtettségi méltóságot, amit adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, a házasságainkat, a gyereknevelésünket. Add meg, hogy helyt tudjunk állni ezekben, hogy valóban férjekké, feleségekké, gyermekekké lehessünk. És ebben a közösségben áld meg bennünket, Urunk. De add meg azt is, hogy akiknek nincs társuk, nincs párjuk, benned megtalálhassák életük értelmét, kiteljesedhessen az életük, megtalálhassák a neked való szolgálatnak az útját, és megdicsőíthesd magad az ő életükben is. Köszönjük, Urunk, hogy nincs elveszett ember, és nincs feladat nélküli ember a te országodban. Hálás a szívünk, Urunk, amikor arra gondolunk, hogy amerikai testvér gyülekezetünkben is a szükségben meglátogattad a te népedet, hogy így lehet biztonságban a mi anyagi életünk is. Köszönjük, Urunk, hogy te viselsz gondot rólunk. Adj bölcsességet ahhoz, hogy amit tőled kapunk, azt szerinted valóan tudjuk felhasználni. Add meg, Urunk, hogy amit ránk bízol, az valóban gyarapodhasson, szaporodhasson, és valóban a talentumokkal jól tudjunk sáfárkodni, és úgy tudjuk azokat használni, hogy a te országod épüljön, a te dicsőséged nagyjá legyen. Légy azokkal is, Urunk, akik nem tudnak magukról gondoskodni, akik elfelejtették a magukról való gondoskodást, hajléktalanokkal, munkanélküliekkel. Te légy, Urunk, és bennünket is használj, hogy ráébredhessenek a magukról való gondoskodás fontosságáról, felelősségéről és öröméről. Használj bennünket, Urunk, az elveszett világ felé való bizonyságtételre, hogy valóban észhez térhessenek a népek, nemzetek, hogy valóban a te bilincseid és köteleid ellen lázadók megismerhessék a te rendednek szépségét és biztonságát is. Így tartsd kezedben életünket, Urunk, abban a biztonságban, amiben jól érezzük magunkat. És földi életünket segítsd úgy megfutnunk, hogy a mennyei elhívás mindig a szívünkben legyen, és vágyjunk arra a mennyei országra, amit fiadban, az Úr Jézus Krisztusban elkészítettél nekünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. karácsony másnapján is áldott karácsony ünnepet kívánok a kedves testvéreknek. Valóban legyen ez Jézus Krisztus Urunk születésére való emlékezés alkalma, és hát a vasárnapunkat is töltsük Isten közelében. Erős vár a mi Istenünk. Erős.